Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 46. Zsoltárunknak az első versét. Elfoglalva, folytassuk Isten dicséretét tovább a 77. Zsoltárunk néhány versének eléneklésével. Egy kicsit megváltoztatom, mint ahogy ki van írva, az első verset, a második verset és a 8. verset énekeljük. Tehát első, második és 8. Az első vers így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém. további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, úgy, amint hozzánk szól Pál apostol Korintus beliekhez írott második leveléből, a 6. rész első 10 verséből, eképpen. Mint együttmunkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Vereségben, tömlőcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, böjtölésben. Tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben. Igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mindennel bírók. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, olyan jó lenne, hogyha olyan teljes biztonsággal, olyan teljes szívvel és kipróbált életúttal tudnánk ugyanezt elmondani Pállal együtt. Olyan jó lenne, hogyha a szívünk nem remegne, amikor a külső dolgokra nézünk, mert benned békességünk lenne. Olyan jó lenne, hogyha olyan szolgálatunk lenne, amely bár szidalmaztatik, bár sok minden olyan dolgot elmondanak róla, ami nem igaz, és mégis lenne igazsága, mégis lenne általad bepecsételt, megpecsételt igazsága. Olyan csodálatos lenne, hogyha a mi életünk is ilyen erőteljes lenne. Köszönjük, hogy most elénk tárad a te igédet. Hadd adjunk hálát érte. Köszönjük, hogy az ige, ahogyan olvassuk is a Timóteus levélben, hasznos tanításra, feddésre. Köszönjük, hogy fedsz is, mert akkor nem látszanának meg a mi hiányosságaink és bűneink. De köszönjük, hogy tanítasz is, megjelölöd a célt, megmutatod, kit akarsz belőlünk teremteni. Kérünk téged, hadd legyen termőföld, ami szívünk, hadd hújjon úgy a te ige magvad, ami szívünk földjébe, hogy abból termés legyen. Könyörülj meg a mi szívünkön olyan sokszor szikla, olyan sokszor útszéli, olyan sokszor nem terem semmit, bár te mondod a te szódat. Kérünk téged, ami szívünkért, hogy a te ígédet befogadván hadd teremjünk gyümölcsöt, amint parancsoltad. Amen. Ige hirdetésre készülve a 171. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és senki sem állhat ellene. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, a János írása szerinti evangélium 15. részének 16. verséből eképpen. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadja néktek. Szeretett testvéreim, nyilvánvaló dolog az, hogyha valaki keresztjénné lesz, megkapja maga csodálatos elhívását az Istentől, akkor először is gyermekké lesz. Gyermekké lesz, az Isten gyermekévé lesz. Ez egy csodálatos státusz, amit úgy szoktunk mondani a teológiai nyelvén, hogy Jézus Krisztusért és Jézus Krisztus által az Isten adoptál magának. Nem születés szerint vagyunk az ő gyermekei, születés szerint teremtmények vagyunk, és szüleink gyermekei vagyunk. Azonban az újjászületésben egy különleges dolog történik, akkor megbocsátatik a bűn, és Jézus Krisztusban én is a fiává leszek. A gyermekség egy csodálatos dolog, hiszen a fiúnak vannak jogai, van öröksége, a fiú mindig a házban marad, tanítja Jézus, az atyai házban. És így mi arról beszélhetünk, hogy gyermekként és fiúként az atyának a házában lakunk, vagyunk, bár itt élünk a Földön, de mivel tudjuk azt a nyilvánvaló tényt a Szentírásból, hogy ő benne élünk és mozgunk és vagyunk, és az egész teremtett világ mindenség minden kincsével, aranyával és ezüstével az Istené, ezért az ő házában vagyunk, mint fiúk. Mint fiú a fiúban, mint gyermek. Azonban az elhívás az nem csak azt tartalmazza, hogy gyermeknek hív el az Isten, fiúnak és örökösnek, hanem bizony minden egyes keresztény számára igaz az, akárhogy is nézem az új szövetségben, hogy az Isten szolgálatra, küldetésre nézve is elhívja minden egyes gyermekét. Szeretünk úgymond katolikus módra gondolkodni. Megmagyarázom, hogy mit értek ez alatt. A reformáció idején jön el az az idő, amikor újra fölismerik a régi igazságot. Az 1 Péter, a Péter első levelében van leírva a második részben, hogy minden keresztjén, minden hívő ember Istenének papja, akinek kötelessége meghirdetni az Istennek az igazságait az ő körülötte élő embereknek, mert ő is küldött, mint ahogy mindegyik másik is küldöttje az Istennek. Ugyanakkor mi szeretünk katolikus módra gondolkodni, nevezetesen, hogy hát az a papoknak a dolga, az a klérus dolga. Legfeljebb még a választott embereknek a dolga. Presbitereknek, különböző szinten munkatársaknak a dolga, hogy hirdessék az Isten igét, hogy elmondják másoknak, hogy küldötté szolgájával legyenek az Istennek. Mi pedig megmaradunk a laos, a laikusoknak a népes seregében, és valahol tulajdonképpen hallgatjuk az igét, szívünkbe fogadjuk, megértjük mi annak az üzenete, próbáljuk alkalmazni saját életünkre, de a szolgálat az egy egészen más dolog. Az egy különleges feladat, különleges emberek számára. A reformáció felismerése az, hogy a papság általános. Minden hívő ember Istenének papja, éppen ezért mindaz, amit a mai napon itt ebben a két igében elolvastam, halatlanul fontos, és vonatkozik mindnyájunkra. Miután gyermekké leszünk, az Isten fiává gyermekévé, azután az Isten egyre inkább, ahogyan a tanítványait, úgy minket is bele akar vonni Isten országának szolgálatába. Itt tehát ez a rész, akárhogy is nézzük a dolgot, a szolgálatról beszél. Először is elmondja Jézus Krisztus a János evangéliumában, ebben az igében, hogy nem arról van szó, hogy mi kiválasztottuk őt vezetőnek. Vagy megválasztottuk őt úgy, mint hogy legyél te a mi urunk, aki megmondja, hogy mi mit csináljunk. Nem, ő gondolt ránk. Ő gondolt ránk, ő határozza meg azt, hogy te ki vagy, mi vagy. És ez egy olyan csodálatos dolog, hogy arra méltatott, hogy magához hívjon, magához rendeljen, hogy hallgasd őt. Nézd meg, hogy ebben a kerületben hányan élnek. Vagy ha megnézi valaki, most nem fogok számokat mondani, de volt erről szó, meg lehet erről tudni, hogy a népszámlálási adatok szerint hány református van itt, csak a 11. kerületben. És hány ül itt? De te itt vagy. De te itt vagy, mert Jézus Krisztusnak adott téged az Atya, és Jézus Krisztus elhívott téged, kiválasztott téged magának, és elmondja neked, nem te választottál engem, hanem én választottalak ki téged. És rendeltelek arra, hogy te elmenj, és gyümölcsöt terem. Az a te szolgálj, és legyenek a te szolgálataidnak eredményei, gyümölcsei, aratása. Különleges dolog az, amikor az Isten bevon az Isten országának az építésébe. Először az ember belenéz a tükörbe, és meglátja önnön magát, képzeljünk el most egy lelki tükröt, ami tényleg megmutatja azt, hogy ki vagy neked. És akkor megnézed, hogy ebben is, abban is bűnös vagyok. Ezt sem csinálom jól, azt sem csinálom jól, nem tudom magamat világosan kifejezni, és mondod a dolgaidat, és igazad van. Tényleg ilyen vagy. És mégis ennek ellenére téged az Isten bele akar venni azoknak a közösségébe, akik építhetik az Istennek az országát, amely mindörökké meg fog állni. Különös igazunk van, amikor azt mondjuk, alkalmatlan vagyok. De Pál meg azt mondja, ami alkalmasságunk Istentől van. Isten nem azzal számol, amit van, hanem azzal számol, amit adhat, és ezáltal amivé te leszel. Mi kell ahhoz, hogy ez igaz legyen az én életemre, hogy bár alkalmatlan vagyok, de mégis azzá lehessek, akinek nevez, akivé választott az Isten, azáltal, hogy ad valamit, ami által azzá leszek. Hát az kell hozzá, hogy az ember lelke nyitott legyen. És megszülessen az ember szívébe és lelkébe egy nagyon különös dolog, amit így mondanák, egy szent identitás, hogy tudja, hogy kicsoda. Mert lehetne beszélni valóban a szolgálatról, talán kell is, más alkalommal. Ha a szolgálatot mondanám, sok minden eszébe jutna az embernek. Az egyiknek azt mondaná, hogy csodálatos lehetőség, hogy én tehetek valamit Istenért és Isten nevében. Másik azt mondaná, hogy bizony-bizony a szolgálat fáradtságos dolog. Nem igaz? Hogy ne lenne igaz? Hát minden Isten szolgálja, aki annak tudja magát, és Isten tesz valamit, elfárad. Elfárad. Mert energiában, munkába kerül az, hogy az Istennek tegyek valamit. A másik munkában is elfáradok, ebben is elfáradok. Nem változott meg a testem, az idegrendszerem, az időérzékem, a pihenésem attól, hogy keresztény lettem. Maradtam ugyanaz testi értelemben. Lelki értelemben nem, de testi értelemben igen. Fáradtságot jelent. Aztán megint más nem törődik a fáradtságra, és azt mondja, hálaadás. Hálaadás, mert Isten tett értem valamit, hogy a legdrágább kincsét, Jézus Krisztus odaáldozta a kereszten, hogy kihozzon engem a bűneimnek és következményének a kárhozatnak világából, ezért én az egész életemet odaadom neki, mert ő életét adta értem, és ezáltal életet adott nekem, de meg is vásárolt engem az ő vérén, ezért én az életemet önként, szeretetből és hálából odaadom neki. És ezt úgy teszem meg, hogy újra és újra jönnek az alkalmak és lehetőségek, és amikor a szolgálat van, akkor én megyek, és az én hálaáldozatomat odaadom neki. Ezt mondja el a Heidelbergi Káte és a Helvéd hitvallás is tesz róla szót, hogy az egyházban, a gyülekezet felé az egyháztagoknak nem csak lehetőségeik, és jogaik vannak, hanem szent kötelességeik is vannak. Így mondja, hogy a hívő egyháztag, a hívő ember önmagát és önmagának a minden javát önként és örömmel adja oda a többi tag felé, a többi tag számára. Önként minden javát és önmagát odaadja a többi tag számára. Éppen ezért nagyon fontos dolog a szolgálat. Mégis én a szolgálóról szeretnék inkább beszélni, a szolgálóról. Említettem, hogy szükség van egyfajta különleges szent identitásra, azaz megfogalmazott és a szívben központi helyet elfoglaló válasz arra a kérdésre, ki vagyok én. Igen, mert attól függ a válasz mindig a felmerülő élethelyzetre, hogy tulajdonképpen kinek tartod magadat. Kinek tartod magadat? Sok ember sokféleképpen apostrofálja magát. Persze mindig a kérdéstől és az élethelyzettől is függ, hogy erre a válaszra, vagy erre a kérdésre milyen választ adunk. Hiszen, hogyha valahogy úgy hangzik el a kérdés, hogy azt értem belőle, hogy a másik arra kérdez rá, hogy én mivel foglalkozom, akkor elmondom, hogy én asztalos vagyok, én mérnökember vagyok, én tanár vagyok, én ezt vagy azt csinálom. Aztán, hogyha arra vonatkozik, hogy van esetleg családom, akkor azt mondom, hogy én apa vagyok, és igen, van egy lányom. És lehetne sorolni azt, hogy hogy határozza meg önmagát az ember. De van egy abszolút meghatározás, amikor ugye az ember a tükör elé áll, vagy önmagában otthon elgondolkodik, és azt mondja, hogy meg tudom fogalmazni, ki vagyok, ki szeretnék lenni, ki vagyok önmagamban nézve. Na most gondold el azt a szituációt, amikor jön egy felhívás, akár itt a gyülekezetben, akár kisebb körben, hogy gyertek segíteni, mert az Istennek való szolgálat, munka van most. Figyeld meg a gondolataidat. Figyeld meg a gondolataidat, hogy mit mondasz rá? Egy sereg ember a következőt mondja. Nem állítom, hogy épp te ilyen vagy, de lehet, hogy ilyen vagy. Elfoglalt üzletember vagyok, sajnos nem érek rá, fontos dolgaim vannak. Másik, 3 gyerekem van, én nem tudok mozdulni. Aztán a harmadik megint egy harmadikat, negyediket, és ötödik megint egy ötödiket mond. Miért? Mert az ember válasza attól függ, hogy kinek tartja a szívében önmagát. Pál így mondta a választ, Krisztus rabszolgája vagyok. Az ige, vagy ez a szó, a főnév, ami ott szerepel az Új Szövetségben, a doulos, az azt jelenti, hogy rabszolga. Nem csak simán szolga, hanem rabszolga. Hidd el, ha egy kicsit belenézel, vagy van ismereted Pál apostol életére nézve, ő volt az egyetlen az apostolok között, akit nem tartottak el a gyülekezetek, hanem ő megdolgozott a napi betevőjéért. Méghozzá egy nagyon kemény és nagyon sok munkát, fáradtságos munkát igénylő foglalkozása volt a polgári szakmájára nézve, Pál apostol sátorkészítő mesterember volt. Egyébként Aquila és Priscilla is az volt, de akivel egyszer találkozik a római gyülekezetek tagjai. Sőt, lehet, hogy alapítói vagy olyan emberek, akikben először létrejött, akik által először létrejött a római gyülekezeti közösség. Tehát Pál apostol minden nap fogta magát, elvégezte a maga munkáját, hogy fent tudja tartani önmagát, nem fogadott el a gyülekezetektől semmit, elvégezte a maga munkáját, és talán este ment és buzolkodott az Úrért. Nyilvánvaló, hogyha családod van, gyerekeid vannak, nem tudod ugyanúgy tenni, mint Pál. Nem is várja el tőled senki. Tudjátok, miért nem? Mert Isten mindig csak arra ad parancsot, amit meg is tudunk csinálni. Isten nem az az Isten, nem olyan, aki olyan szellemi, lelki és gyakorlati akrobata mutatványokat akar tőled, amire sem időben, sem erőben, sem energiában, sem ügyességben, sem tehetségben nem vagy képes rá. Nem akar ilyet az Isten tőled. Isten mindig arra ad parancsot, amire képesek leszünk ő általa, vagy már képesek vagyunk önmagunkba. Arra ad mindig parancsot. Pálnak is arra adott parancsot. És Pál ment a maga lehetőségei, a maga képesítése és képességei közepette, és véghez vitte, amit az Isten parancsolt neki. Honnan van ez az ő ereje. Ott van, ott kezdődik, hogy önmagára nézve tudja azt, hogy ő kicsoda. Van egy ilyen, hogyha ilyen mondata pont Pál ígében lehet olvasni Istennek, hogyha vele együtt vagyunk most a nyomorúságban, a szorongattatásban, a nehézségben, akkor vele együtt fogunk uralkodni is. Jézus Krisztus azt mondja, hogy itt nagyon sok szív uralomra vágyik. Nagyon sok szív irányításra vágyik. De szolgálni kéne, utolsónak lenni. Nézzétek, én vagyok a mindenség királya. Tétre hullanak előttem a démonok, tétre hullanak előttem az angyalok, és én mosom a halász lábát. Példát adok néktek. A szolgálat egy csodálatos dolog. Szolgálnak lenni csodálatos dolog, ha az Isten szolgája vagy. Szolga mindenféleképp leszel, vagy a bűné, vagy a bűnös élethelyzet, bűnös szív miatt más emberé, de mindenféleképpen leszel szolga. Szolgálja lehetsz a vágyaidnak. Kiszolgálod önön vágyaidat, aztán lesz valami rövid érzés, de nem beteljesülés korán sem. Hanem úgy fogsz járni, mint a gyerek karácsonykor kapott egy új vonatot, aztán 10 perc múlva már nem is olyan érdekes az pedig, hogy vágytam rá. Az ember szívnek az örök becsapódása, becsapottsága itt ezen a földön. De ha az Isten szolgája vagy, akkor téged megbecsül az Atya. Ha az Isten szolgája vagy, akkor tudsz úgy járni, mint Pál apostol. Teljesen mindegy, a nyomorúságban, megkövezésben jársz, vagy pedig épp örömben és dicsőségben. Ha a világ életedre nézve kell számot adni, akkor azt mondod, hogy semmim nincs és semmi vagyok a hatalmasokhoz. Vagy akár a mellettem járó korban, végzettségben, dolgokban egyaránt ugyanott elindult emberek, és én közöttem az a különbség, nekem semmim nincs, és mégis mindennel bíró vagyok. Mert Isten mindennel bíróvá tesz engem, amíg az ő útját járom. Gondoskodik felőlem. És nyugodt a szívem, és békés, mert tudom, hogy nem csak azért dolgozok, ami van itt a földön. Pál is dolgozott érte, megcsinálta a sátrat, kapott érte fizetséget, és el tudta tartani önmagát. Hanem valami olyan dolog születik, a szolgálatom, a munkám nyomán, amely majd egyszer ott, amikor ott állok, az Istennek az országában, az ő kegyelméből, akkor valami végtelen nagy kalász, végtelen nagy gyümölcs lesz, akkor a Szentvárosban abból, amit én dolgoztam, épületek lesznek, utcák, dolgok, és valami egészen különös szorzószámmal beleszorozva mindaz, amit én tettem. Százzal. Száz annyit. Talentumokért fizetség jár, a megdolgozott, megszolgált talentumokért, amit visszaadunk az Úrnak, ő sokkal jobban, sokkal többet fizet már itt a Földön is, odáll pedig örök életet kapsz ajándékba, és egy egészen különös ajándékot, hogy láthatod a munkáidnak a gyümölcsét, mert az megmarad. Minden egyéb, amit itt teszünk, itt marad az Óföldön, a régi Földön, amely majd egyszer, mint egy irat tekercs, amit széthúzás után elengednek, összetekeredik és eltűnik, és így mondja Jézus, nem említetik többé soha. Hanem az új világban csak az lehet ott, ami lelki, amely az új világé, amely az Istennel kezdődött, és az Istennél fejeződött be. Ezért hív bennünket az ő szolgálatába. Ezért rendel bennünket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Ez pedig az szükséges, hogy te úgy gondolj magadra, mint aki elmondhatod, az Isten szolgája vagyok. És a szolga akkor a rendelkezésére állok. Amikor készültem, akkor egy kép jutott eszembe. Képzeljétek el, biztos láthatok már ilyet filmekben, ott ül a király a trónon, és mellette jobb és bal fele állnak emberek. Ez volt reggel. Aztán megnézett délbe, és látod a királyt a trónon, és látod jobb és bal fel az embereket. És a mai észjárás, mai egy kicsit, hadd mondjam, így elferdült észjárás szerint megkérdezette azt, hogy hát ezek mit állnak itt, nincsen nekik dolguk? Dehogy nincs. Az a dolguk, hogy ott álljanak a király mellett, hogyha szólítja őket, akkor azonnal mondják, hogy itt vagyok. Tudjátok, a keresztény szolgálatnak az alapvető motívuma, vagy mondom így, a léleknek, a szolgáló léleknek az alapvető jellegzetessége, ott áll a király mellett, rendelkezésére áll. Hogyha a király szólítja, akkor tudja mondani, itt vagyok. Ez az alapvető. Különböző féleképpen szólít meg bennünket az Isten. Minden esetre érdekes módon nem azonos lesz az eredménye. Van egy másik példám is. Nagyon sokrétű az Istennek való rendelkezésre állás, az, hogy hogyan élem meg ezt, hogyan szolgálok neki. Mert nem úgy van az egy katonának az életében sem, hogy reggel bemegy a laktanyába, elővesz a gépfegyverét, és este 6-ig folyamatosan lő. És utána hazamegy, megsimogatja a gyerek fejét, vacsoráznak együtt, majd lefekszenek. Hanem nagyon sok minden más csinál. Van, amikor ezt, van, amikor azt, van, amikor amazt. Nem csak arról van szó, hogy bizonyos esetekben, eseti részben, amikor épp csinálok valamit, akkor vagyok szolgáló, hanem mindig. Imádsággal is lehet szolgálni. Egész más dolog, a kereszténység az adakozás is szolgálat. Sok minden szolgálat. Csak a szolgáló szív legyen, mert akkor megnyugodott a szív, akkor békességben van, történjen bármi, és végigcsinálja, amit az Isten csinál, Isten kíván tőle, mert meg tudja érteni. Két elhívás, Jeremiás és Ézsaiásé. Ézsaiásnak fölhangzik a kérdés, egyszer csak ott van a mennyben Ézsaiás, mert Isten magával ragadta, és a tóról elhangzik egy különös kérdés, azt mondja Isten, hogy kit küldjünk el, ki megy el nékünk. És erre Ézsaiás fölkiált, és oda kiabál szinte az Istennek, hogy itt vagyok én, küldj engem! Aztán ott van Jeremiás, de hozzáteszem zárójelben Mózes, akit az Isten keres meg, el akarja küldeni, és hozzák a kifogásokat. Én fiatal vagyok, küldj mást! Én nem tudok beszélni, küldj mást! Ott van az Áron, a testvérem, küld azt! Ő tud beszélni, én nem tudok. Nehéz ajkú ember vagyok. Jeremiásnál Isten biztosítja, hogy te csak ne félj, hanem menj oda, ahova én küldek, és mondd azt, amit én parancsolok, és én veled leszek. Mózesnél pedig lezárja a vitát, hogy nincs vita, te mész. Három, de tulajdonképpen kettő történet ez. Tehát az egyik pillanat, amikor Isten föltesz egy kérdést, hogy ki megy el nekünk, és várja a választ. Miért mondja ezt Ézsaiás? Nem csak azért, mert egyedül van ott a földön emberek közül, hanem azért, mert ő betudta, tudja azt, hogy kicsoda ő, tudja azt magára, hogy ki akar lenni, hogy mi életének legfontosabb valósága, hogy az Isteni, az Isten szolgálja. És valóban úgy, mint a királyos képben, azonnal szól és mondja, itt vagyok én, küldj engem. Másik esetben pedig Isten megkeres valakit. És mert nem azzal van elfoglalva a szíve, hogy kicsoda ő Istennek, ezért mondja a kifogásokat. Tehát el lehet jutni az egyik állapotból a másikba, hogy egyszer a szívedbe eldöntöd, mert Jézus, én értem, odáldozta magát, én ajándékba odaadom magamat neki, és állok rendelkezésére. Ha hozzám közelít az Isten, megkeres akár emberen keresztül, akár igéjén keresztül, akkor én igent fogok mondani. Ha föltesz egy kérdés Isten a hatalmas mennyei nyilvánosság és földi nyilvánosság előtt, ki megy el nekünk, én menni fogok. És tudod, mi a jó benne? Az, hogy egyszer a szíved már így ismeri önmagát, akkor tudja, hogy mikor kell azt mondani, itt vagyok én, küldj engem. Nem akkor, amikor nem hív az Isten, és én buzgolkodni akarok, hanem akkor, amikor belül hív az Isten, és tudom, nekem szánta azt a szolgálatot. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Te csak légy az, akiben megtörténik ez a csodálatos, szent identitásváltás, tudd magad az Isten szolgájának, hogy ne csak a földi dolgokat végezd el, amely rád bizatik, hanem a mennyeieket is, hogy legyen aratása, legyen kalásza, legyen gyümölcse, örökké való gyümölcse a te életednek oda át. Úgy legyen, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te kijozanító szavadat, köszönjük, hogy újra és újra rá akarsz állítani bennünket egy olyan gondolat, egy olyan szív pályára, ahol önmagunkat úgy tekintjük, mint akik a te szolgáid. Köszönjük, hogy azzá választottál, azzá hívtál el bennünket, érdemtelenül és alkalmatlanul. De köszönjük az ígéretet, az alkalmasság te tőled van. Az érdem pedig Jézusé. Így kérünk téged, hogy hozd ki bennünket a mi vakságainkból, félalvó vagy teljesen alvó állapotunkból, és add, hogy valóban betöltsük azt a csodálatos, különleges és az örökké valóság számára megmaradó küldetést, amelyet te szántál nekünk. Nem is tudjuk, nincs is fogalmunk, mit építünk itt, mi a jelentősége, mi a végtelen nagy csodája, majd odaállt lesz majd nyilvánvalóvá. Hogy mindaz, amit mi itt szolgálunk, mekkora az értéke, milyen csodálatos, milyen hatalmas, csak a szódat tudjuk, hogy ez igen így van. Mégis olyan kevéssé tudjuk elhinni, hogy valóban így van, és tartjuk jelentősnek, fontosnak a mi földi dolgainkat. Köszönjük, hogy lehetséges szolgáló szívvel élni. Lehetséges a te rendelkezésedre állni. És akkor lehetséges, hogy az ember betölti a küldetést úgy, hogy közben minden földi dolgát is megvalósítja, ráadásul úgy, hogy a te áldásod kíséri az életét. Mert van egy csomó nehézség, amiről Pál apostol is beszámol. Fájdalom, nyomorúság, üldöztetés. És mégis felettébb megéri, felettébb több mindennél a neked való élet. Így kérünk, hogy formáld át a mi életünket, attól, hogy másokká legyünk, és attól, hogy ez mindenki számára nyilvánvaló is legyen. Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igényére válaszol, énekeljük a 479. dicséretünk első versét. A 479. dicséret első verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindenkori kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A himnusz eléneklése és az áldás vétele előtt énekeljük a 479. dicséretünknek a második, harmadik és negyedik verseit. A második vers így kezdődik: Hinni taníts, Uram, lélekből lelkesen. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség a délutáni viszontlátásra.